A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, szép jó reggelt kívánunk. Ez itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzén. Mi is van? De ebbe te jobb vagy.
Ez rám lőcsöld itt a kezdést. Február 10-e van és hétfő, hát nem... De tudod, hogy hétfő van, olyan borzasztó volt fölkelni, hogy az embertelen.
Olyan hirtelen jött a feladat, elfelejtettem, azt sem tudom, hol vagyok.
Most tudod,
hol hogy hétfő van, de az, hogy február. És már megint, hát ezért fizetek ennyi pénzt? Hát azért fizetek. Hát elvileg, hogyha felém rántom az okosórát, annak világítani kéne rajta a lámpának, és pont amikor el kéne mondanom, hogy hanyadika van, természetesen nem világít.
Figyelj, akkor
és meg nem rántani, látom.
Lehet, hogy átállítottál valamit, kikapcsoltad a rántásra világít.
Nem, rántás érzéketlen selejtet kaptam szerintem. Na,
elég nagyokat kalibáltál, hogyha így kell, ha arra kapcsolna be, az is gáz lenne.
Mindig cserben hagy, látod?
Őrület.
A leglényegesebb funkció, igen, hogy hány óra van, nem
hát
világítja meg.
Hát élőadás nem bízzál rá. Ugye biztos, kiderül, hogy akkor
most már látom, hogy 6
lassú
óra 30.
És nem fogja neked lesugni, hogy február 10-e, hétfő reggel, 7:30 múlt, 4 perccel, és nagyon okos órájával küzd a stúdióban Ács Gábor.
És akinek ezt köszönhetem, hogy ez nyilvánosságra került, az nem más, mint Gede Balázs, aki abban a pillanatban, amikor köszönni kellett volna, intett, hogy ő valamit itt elkezd molyolni.
Képzeld, felvettem a fülesem, és egyszer csak azt tapasztaltam, hogy ilyen, csak ilyen nagyon halk dolog van benne, és ja, nagyon zavar. Értem. Úgyhogy fel kellett pattanom, igen.
De megoldott.
Egy lépés a mikrofontól, ugye a volume gomb, és hát kellett egyet csavarintani rajta. Kérem tisztelettel, 0630 2010 909, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide jöhetnek üzenetek bátran, és hát természetesen a korán kellő törzs hallgatók, azok már üzentek is nekünk, sőt ma egy új belépő, a Pi most írt nekünk 6 óra 31 perckor, sziasztok. Baleset 17. kerület Pesti út Molkút előtt. Ez egy nagyon friss információ, lehet, látszik, hogy kapkodott, mert kicsit kuszák a betűk. F-a nagyon szerelmes futár még 4:46-kor írta, hogy Csepel és Gödöllő között nincs fennakadás, jól lehet közlekedni. Ellenben D-kartárs arról ír, hogy jó reggelt kartársak, indul a hétfői őrület az utakon. Ennek következtében erősödő forgalom mellett lehet közlekedni Gödről Pestre minden szakaszon. A Szerencs utcai lámpánál már kifejezetten torlódás tapasztalható. 32 perc a menetidő zuglóba jelenleg. Igen, az soknak számít, ugye? A 28-27 nála az optimális.
De még mindig nem olyan vész. És azon gondolkodtam...
Budaörsin is kicsit sokan voltunk, én azt éreztem, hogy...
Viszont én elsőre rongyoltam hát itt az alkotáson a meghúzós lámpánál, hogyha gyorsan mész, akkor aha, még eléred, és ott általában, hogyha van előtted egy-két autó, akkor már nem megoldható a feladat, és most olyan vonzó volt, hogy nem volt senki. Úgyhogy éppen belefért. Nem voltak sokan a Szélkámán tér környékén. Azon gondolkodtam, hogy attól, hogy most a média telekürtölte az ország fejét azzal, hogy hú, ugye pont ugyanolyan, sőt talán kicsit kevésbé erős széllökések várhatók, mint a múlt héten, amikor volt ez a néhány szeles nap, de miután ezt megelőzték hírek arról, hogy Nyugat-Európában már okozott ez a viharciklon károkat, tegnap már tele volt vele minden online sajtótermék, hogy fú, ez fog ide érni, és itt is milyen horror várható, hogy ez most inkább elveszi a kedvüket az embereknek az autózástól, vagy inkább beülnek az autóba.
Nem hát ez jó rájönni. Kérdés, hogy az eső az egy egyszerűbb dolog, a hogy befolyásolja az autózási szokásainkat. A szél, azt nem tudom.
Én sem.
Hogy elbújunk a kocsiba a szél elől, mert jaj a fülünk, jaj a szemünk, vagy pedig éppen, hogy nem ülünk bele, mert rángat esetleg. Bár városi körülmények között szerintem nem érezni azt a dobálást, amit esetleg autópályán, autóúton.
De hogy kellemetlen kín, és akkor ugyanakkor lehet, igen, hogy inkább maradjon nyugton otthon a kocsi, és a véletlenül neki sodor valamit, mert hogy repkednek majd a tárgyak, és akkor mi lesz a család kedvencével. Hát nem tudom, mi a reakció. Az biztos, hogy egy érdekes időjárási helyzet van, hogy most van az, hogy még nincs itt a szél, de már a tolja maga előtt a front a meleget. Tehát nekem megolvadt jég volt a kocsimon, tehát hajnalra megolvadt az, ami éjjel ráfagyott, tehát melegedett éjszaka, igen, az idő, ami azért szokatlan, mert nagyjából ilyen 5-6 óra körül szokott beállni a napi mélypont a hőmérsékletbe. Úgyhogy melegedés lesz, de jön a szél. A legdurvább szélökések nem Budapest környékén lesznek. Itt esetleg Budapesten nyugatra meg lehet a 100-as erősség. Itt a városban, város környékén talán éppen nem, de hát ezek a tegnap esti előrejelzésekre alapuló becslések.
Úgyhogy azt írja, hogy itt a szélvihar, mert ők már mértek 101 km/h lökést.
Nyugaton gondolom.
Kendig csúcson, ja, hát ez sajnos nem tudom, hol van.
Az a Kőszegi hegységben.
Igen?
Nyugaton betört, de hát még idő, mire ide ér. De nagyon gyorsan halad egyébként, hát azt hiszem, hogy tegnap még Angliában pusztított, vagy tegnap reggel.
Igen, és
a délután Németországban is.
Érzékelhető, hogy teker rendesen.
Igen, itt most még szinte szélcsend van, érdekes, hogy ilyen, hát nem vihar előtti csend, hanem szélvihar előtti csend, azt akkor mondhatjuk.
Abszolút. Na még egyszer akkor 06302010909 SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Nézzük, hogy kiket köszöntük. Elvirák, a mai névnaposaink is, Isten éltesse őket. Harim, Pavel és Skolasztika névnap. Vagy ezt ilyen poénból írtad ide. Megint tesztelsz, hogy benyalom-e. Nagyon mosolyogsz. Mi? Hogy van ez?
Az a helyzet, hogy pontosan ez a múltkori szivatási kísérlet után én annyira meglepődtem, és pont erre számítottam, hogy megint azt fogod hinni, hogy erről van szó, pedig nem. És én annyira meglepődtem, hogy tovább mentem, és ráklikkelgettem a híres szkolasztikák menüpontra is.
Igen, de van Szent Skolasztika.
Van Szent Skolasztika, igen, és az ő élettörténete, illetve hát mondjuk úgy legendája, mert hogy az ember inkább mosolyog azon, hogy mi kötődik a nevéhez. Apáca volt, és a testvérével, aki szintén egy kolostorban ért minden évben. Most egy saját kútfölből mondom el a szöveg alapján. Minden évben beszélgettek, és az egyik alkalommal maradásra próbálta bírni a testvérét, aki már ment volna vissza a kolostorba, de nem volt hajlandó maradni. Ekkor viszont Istenhez fohászkodott, aki vihart küldött, ezért aztán a testvére kénytelen volt ott maradni, és milyen jó reggelig beszélgettek. Aztán a testvére visszament a kolostorba, ahol néhány nap múlva már csak Skolasztika halálhírét hallotta.
Ó.
Ez a legendája.
Szép történet.
Szóval van ilyen név.
Igen.
Én is valószínűleg úgy reagáltam volna a helyetbe, ezt meglátom leírva. A szokásos duma van ott, hogy szorványos, hát, ritka, igen, nincs, igen, az első igen, százban, az. És ott nincs persze. Hogyha valaki tényleg ismer Skolasztika keresztnevű bárkit, akkor kérjük, hogy szóljon nekünk, mert akkor szerintem mindenképpen felveszük vele a kapcsolatot, és külön köszöntjük, hogyha van a hallgatóság sorajúban Skolasztika.
Igen, így van. Bár ez ugye veszélyes kérés, mert ilyenkor poénból is jelentkezett,
igen, igen,
a Skolasztika nem kedves hallgatónk. Na, nézzük akkor, hogy mi volt. Kérdezett egy hallgató, hogy Oscar legjobb film meglepetés. Hát igen. Fogunk vele, igen, foglalkozni. Fél mikor? 48
igen, Dudás Viktor végig közvetítette az éjszakát.
Igen, úgyhogy
most egy kicsit szusszan, most egy kicsit még turnézik,
ja?
Még utána szakért máshol is, és 7 óra 20 néhány perckor. Igen, még talán kitart az éjjeli lendület, még amikor én beszéltünk este, akkor még éppen készülőben volt, nagyon lelkes, hogyha nem is aludt rá, nem szokott, hogy bírja már a strapát. Dudás Viktor filmszakértővel Fogunk beszélgetni erről, igen.
Nem meglepetés, az alig várta, hogy felkeljek 5-kor, és már rontott ki a szobájából, és közölte, hogy mindent elhozott a paraziták, vagy az élősködők, mert
ő nézte? Fönnmaradt? Megnézte
igen, az Oscar gálát is, és a filmnek is óriási rajongója. Tehát már
igen?
Igen, nem kezdetektől
igen?
Imádta, és onnantól Bong Joon-ho filmeket keresgél.
Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Az igen. Index ugyan, az ügyesen elraktározta és beizította a filmről szóló kritikáját pont a döntés mellé, ők nagyon sejtették, úgyhogy igen. Egymás mellé tudták pakolni, profi szerkesztői döntéssel
abszolút,
ezzel indulnak. Abszolút. Kíváncsiak vagyunk, hogy Viktor mit mond. Én nagyon örülök, hogy erről beszéltünk a múlt héten, vagy két hete Maci kollégával, hogy a volt egyszer egy Hollywood, azért nem került ennyire közelbe. Kettőt kapott, amit meg is érdemelt. Tehát a forgatókönyvér nagyon durva lett volna, vagy a filmér nagyon durva lett volna, mert na mindegy, mondtuk róla néhány dolgot. De valóban a díszlet, meg Brad Pitt, az más kérdés, hogy miért mellékszereplőként jelölték őt, amikor ugyanolyan főszereplő, mint a Leo, nem jut eszembe a neve.
Caprio.
Tehát ez már egy másik kérdés, igen.
Igen. Na, hát szóval voltak itt izgalmak, igen.
De mondja el majd Viktor. Igen,
Viktorral fogunk beszélgetni.
Meg szerintem a hírekben is már a lényeg benne lesz, és a akkor 7, a háttér, 20, meg az élmények, azok már majd jönnek 7-20 után.
Na, zenéljünk, és akkor utána lapszemlézzünk egyet.
Has got care. Old Joe's hitting the door. He's not working today.
Play.
He's not working today.
Hey.
Joe has got time. He sings all the time. He's not working today.
Oh,
yeah.
Ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, és hát belenézünk a lapokba, hogy ki mit ír. Kérem szépen, a szerkesztő kolléga figyelmünkbe ajánlott egy még hétvégi, vagy aha, egy pénteki.
Elolvastam,
és nagyon tanulságos.
Hú, nekem én olyan érzésem volt, hogy én azt gondoltam, hogy sokat tudok, meg hogy olvasgattam én erről, de rájöttem, hogy semmit se tudok. Védőoltás, illetve a fertőző betegségek terjedése ügyében nekem nagyon sok újdonság volt benne.
Nagyon sok újdonság volt, és
érdekes interjú.
Kihegyezve az interjú, igen, illetve hát egész pontosan Mészter Zsófia infektológus, védőoltás specialista távol készítette a lapinterjút, és hát a központi témája ugye ez az oltás ellenesség, hogy ez micsoda egy rémes, megátalkodott, veszélyes dolog, és hogy új betegségek felbukkanását veszélyezteti, új vírusok elterjedését.
Hát meg a régiek is imán visszatérhetnek.
Illetve a régiek visszatérését egész pontosan, igen, és ebben az a rossz, hogy...
Ez, amit nagyjából tudtunk, vagy sejtettünk, de egész konkrét esetekkel, meg a működési mechanizmussal és a saját tapasztalatából
egy
sok-sok...
Egy érdekes dologra hívja fel a figyelmet, hogy az oké, vagy nem oké, hogy előkerülnek megint a régiek, amiről már azt tudhattuk volna, hogy oké, letudtuk. De viszont azzal az a nagy baj, ugye, hogy nincs már meg az a szakembergárda, aki ismeri annak a tünetegyüttesét, tudja diagnosztizálni pontosan, és ezért ugye azzal gyakorlatilag még elő lehet segíteni a terjedését. Tehát egy nagyon összetett, nagyon komplex probléma és nagyon elutasítandó tevékenység ez. Úgyhogy nagyjából erről szól az interjú, meg egy csomó minden más részlet tényleg az infektológiáról, baktérium, vagy vírus fertőzések terjedése,
a kanyaró mennyire veszélyes tud lenni.
A bárányhimlő, ugye említi, hogy ilyen bárányhimlő bulikat tartanak szülők, mondván, hogy az a téfit, ugye, hogy fertőződjön az a gyerek, essen túl rajta, tehát az végül is egy ilyen kis pöttyös.
És hogy mennyire veszélyes tud, idős, és benned végén, marad.
Benned marad az a vírus, és utána mindenféle problémákat, akár övsömört okozhat, meg mindenféle. Nagyon tanulságos tényleg, úgyhogy nem friss, mert pénteki, de mindenképp érdemes a 24.hu-n elolvasni.
Az volt még a döbbenetes, hogy hogyan halt meg egy német kisgyerek egy...
Hát az botrány, az...
Tehát amikor az oltás ellenes szülők elkummantották és bevitték anélkül, valahogy sikerült, igen, pedig elvileg nem mehetett volna közösségbe az ottani szabályok szerint, és volt egy kisfiú, aki viszont nem kaphatta meg az oltást, mert éppen kikezelték a leukémiából,
igen,
és ő tölte meg. Tehát neki átadta, igen.
És a fertőzés elvitte. Hát ez igen, nagyon... Szóval tanulságos egy cikk interjú, úgyhogy olvassátok.
Leginkább tényleg arra, hogy egy átlagos influenza járványnál is mennyire veszélybe sodorjuk a környezetünket azzal. Tehát akik úgy vagyunk vele, és ebben magamat is belesorolom, hogy hát én még minek oltassam be magam, mert úgyse kapom el. Hát,
igen.
De hogy hordozhatom, és mennyire, és megfertőzhetek legyengült embereket, akár csak a buszon, és miket okozhatok. Szóval döbbenetes, tényleg 24.hu pénteken volt. Várjál, mi is a címe? Azt gyorsan még akkor megnézem. Könnyebb legyen rákeresni. Az oltás ellenes propaganda a jelenlegi legveszélyesebb fertőzés a világon. Tehát Mészter Zsófia infektológus védőoltás specialistával készült interjú. És akkor még visszanyúlok, szintén péntekre, a hétvégi olvasmányom kezdve. Beszéltünk dr. Béres Józsefről.
Igen.
A 100 éves évforduló kapcsán, és hát vele kapcsolatosan pedig a kubit.hu-n van egy nagyon jó írás. 100 éve született a Béres Csepp atya, aki ugyan a rák ellenszerét nem fedezte fel, de alaposan felkavarta a szocializmus állóvizét, és most készültem rá, hogy elmondjam a titulusát, a nyelvtörő titulusát a szerzőnek, úgyhogy megpróbálkozom vele. Az ELTE BTK Atelier Interdisziplináris Történeti Tanszék doktorandusza jegyzi a cikket. És Ravik Patrik Tamás, és egészet képbe helyezi, tehát most a filmek, amik készültek róla, itt a cikk is utal rá, hogy azért, mintha ilyenkor az utókor mindent megszépítene, és azért tök fontos az, hogy a fél ország beleesett ebbe, hogy a rák ellen hatásos lehet, pedig a rák ellen nem lett hatásos. Viszont az orvostudomány reakciója, a hatalomnak a reakciója, az útja ahhoz, hogy egyáltalán gyógyszerként lehessen használni a béres cseppet, illetve az egy értelmiségi csoportnak a rendszer ellenében is a kiállása Béres mellett, és ez a harc, ami elvezetett odáig az országos ismertségen keresztül, pedig akkor még nem a Facebookon terjedt az ismertsége a SZER-nek, hanem a hit, hogy a rák ellen hatásos lehet. Szóval az egésznek a hiteles története is tudományos szempontból is nagyon érdekes a cikk, úgyhogy ha valaki Béressel kapcsolatban szeretne nagyon érdekeset és tényszerűen olvasni, akkor a Kubitnak a cikkét ajánlom szintén. Hétvégén ez nagyon szerintem jól esett.
Ez is izgalmas, amivel a
napi indul ma reggel, ugye? Ja, még a portfólió is.
A portfóliónak a napindítóját olvastam, az ijesztő forgatókönyvek jelentek meg lépéskényszerben az autóipar, hogy elkerülje a legrosszabbat, és hát itt ugye gondolhatnánk azt, hogy az amúgy is elég rossz állapotban lévő autóipar szerencsétlenkedéséről van szó, de nem arról, ugye, hogy a koronavírus terjedése mekkorát rúg az amúgy is nehéz helyzetben lévő autógyártókban, ugye, akik most keresik az utat, próbálnak fejleszteni, meg megfelelni a környezetvédelmi előírásoknak, óriási terhet ró rájuk, óriási problémák előtt állnak, a kínai lassulás önmagában, ugye, tehát minden ellenük szól, és akkor meg itt van ez, ugye, amiről mi is sokat beszéltünk, hogy nem csak az autóiparban, hanem alapvetően a gyártásban a beszállítói lánc nagyon ráépült kínai beszállítókra, és most a koronavírus terjedése és az emiatti logisztikai problémák megnehezítik itt a gyártási folyamatokat, úgyhogy erről lehet olvasni, hogy az autóipar hogyan próbál ez ellen bármit is tenni, és mik a kilátásai.
A napi.hu vezetője az a Mátrai erőmű sztoriával kapcsolat. Ugye egészen döbbenetes, nyilván politikai színezete is van. Az egyik vonalat azt már nagyjából ismerjük, tehát hogy baráti kézbe került, aztán most az állam visszaveszi. De hogy mi volt, aztán nem annyira egyértelmű, mi volt az a hatalmas változás a piaci helyzetben, ami egy nyereségesnek ígérkező, és még legalább egy pár évig gazdaságosan üzemeltethető erőműből egy, hát az túlzás, hogy csőttömeg, de egy nagyon komoly problémával küszködő, iszonyat nagy veszteséget termelő céget csinált lényegében két év alatt, aminek a következménye lett ugye a visszaállamosítás, de van egy másik politikai szál is, de az lényegtelen, tehát már annak idején, amikor konzorciumban egy cseh befektetővel megvették, miért volt szükség arra, hogy akkor őt gyorsan kivásárolják, hát a választási kampányhoz közeledve, de ez a motivum visszatér a tekintetbe, hogy ott elbocsátásokat tervezett volna a cseh partner az egyik tulajdonos, most viszont ez elkerülhetetlennek tűnik, és hogyha jövőképet nézzük, akkor a cikk nagyrészt arra koncentrál, illetve arra is koncentrál, hogy hány embert kell vajon elbocsájtani, illetve hogy a régióban ők hogy tudnak majd elhelyezkedni. Több ezres létszámról van szó, és a cikk szerint néhány százfős társággá zsugorodhat a korábban hatalmas, és talán 10 000 fölött is volt a létszám, vagy csak 7-8 ezer, most erre már nem emlékszem, de sok ezer ember foglalkoztató Mátrai erőmű, tehát erről pedig a napi.hu mai reggeli vezetőjében lehet olvasni, ez is izgalmas cikk. Menjünk. Ja, jó, ránéztem az órára, sőt.
Igen,
bizony. Sőt, én lehet, hogy ezt a zenét át is ugrom, mit szólsz hozzá, mert különben már most elúsztatjuk magunkat, pedig lesz sok dolgunk még.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hát ezzel most egy kicsit megleptél, mert nem volt bekészítve a tabellám, kérlek szépen.
Mert te is az biztos Amerikára koncentráltál, meg a Teslát nézegetted ahelyett, hogy a budapesti értéktőzsde nagy részvényeit.
Nem, nekem ez a munkamódszerem, kérlek szépen, hogy a zene alatt veszem elő az összefoglalót, és most miután nincsen ilyen, abszolút el vagyok veszve.
Milyen napközben már nem is követed annyira?
Nem is annyira keresked. A dolgozó ember az nem tud ilyen azonnali adok, veszek ügyletekbe belebonyolódni, hogy a stratégiát is kellett váltani.
Tele volt a sajtó, hogy milyen jól teljesített a budapesti értéktőzsde. Sőt, még volt egy olyan cím is, azt már nem tudom ki adta, most nem veszem elő, mert jobban jár, hogyha nem veszem elő. Valami ilyesmi volt, hogy túltette magát a koronavíruson a budapesti értéktőzsde. Nem, mintha eddig nagyon zavartatta volna magát a koronavírustól bármelyik tőzsde is. Jó, igen, Ázsiában igen, valamennyire. De ugye a Wall Streetnek a rekordjairól beszélgettünk már a héten többször is. Most éppen nem lett új rekord a Wall Streeten, de hát volt honnan egy minimálisat csökkenni, mondhatjuk. Na, mondod, vagy kezdjem akkor Amerikával?
Hát kezd el nyugodtan.
10%-ot ment az Uber, az volt igazából, ja, igen, korrekció volt, minimális, még csütörtökön, vagy péntek reggel beszéltünk a csütörtöki újabb történelmi csúcsról, és akkor innen jött vissza egy picit, de így kialakult szépen az, hogy február 10-én az idei teljesítmény az már 3% az S&P 500-ban, és 6%, tehát pontosan dupla a NASDAQ-ben, főleg a gyors jelentésekre figyelt a piac, és nagyon nem tett hozzá egyik irányba sem a vártnál jobb munkaerőpiaci adat. A vártnál jobb, az ugye ilyenkor úgy értendő, hogy, hogy kevesebb a munkanélküli, és ebből lehet vonni ezt a következtetés, hogy akkor hú, akkor a szigorítási ciklus az közelebb lehet a monetáris politikában, ami pedig nem jó a tőzsdének. Tehát ha esik a tőzsde, akkor a két előre bekészített magyarávot közül ezt lehet beilleszteni, hogy ha pedig éppen emelkedett volna a tőzsde, akkor a B pontra lehetett volna ráklikkelni, és akkor az amerikai gazdaság fejlődése szempontjából pozitív, hogy a kevesebb a munkanélkül, ezért érthető módon emelkedett a tőzsde, amúgy pedig érthető módon esett volna, hogyha a monetáris ciklus előre, hát ezt már néhányszor megbeszéltük, de igazából nem történt semmi izgalmas. Az Apple-ben volt egy kis esés, az Uber-t azért emeltem ki, mert 10%-ot nőtt, és mi volt még? FedEx 5%-os növekedés volt, és miután az Intercontinental Exchange cáfolta, tehát azt mondta, hogy messze vannak attól, hogy megvegyék az eBay-t, erről is beszéltünk a múlt héten, most kicsit helyreállt a rend, az Intercontinental Exchange emelkedett 3%-ot, az eBay pedig esett 5%-ot, ugye pont fordított volt a reakció, amikor múlt héten beszéltünk arról.
A felvásárló hogy... esett, a felvásárló, illetve akiről a hír szólt az eBay, az igen, meg,
igen, hogy elkezett. A londoni tőzsde tulajdonosa rongyolna neki, és venni meg az eBay-t, de ennek most, ez most a visszájára fordult. Nagyjából ennyi, és mínusz a százalékot nem is mondom, mert ilyen nulla, nem tudom.
Na, megtaláltam.
Fél százalék körül, igen.
Budapesti számokat, az van, hogy 359 pontot emelkedett a budapesti értékelés mutatója, a BUX, ez 8000%-os emelkedés, 44.487 ponton zárt, és a forgalom is elég jó volt, 14,7 milliárd, ami az átlag felett van mindenképp, és hát azt látom, hogy a vezető részvények közül nem bírta a tempót a Magyar Telekom, 3 forinttal esett, 451 forintra, ez 7%-os mínusz. A Richter viszont 120 forinttal 1,8%-kal hasított felfelé, 6760 forintra. Az OTP 160 forinttal erősödött, 14810 forintig, és a MOL is gyengült a Telekommal karöltve, 3%-os lett a mínusz. 2644 forint lett az áruár, ez 8 forinttal kevesebb, mint a csütörtöki befejezés, és a BUMIX, a kisebb papírokat tömörítő index, az 7%-kal emelkedett, tehát nagyjából azt a tempót tartotta, amit a nagy index.
Na, úgy tűnik a Tesla megtalálja, hogy nagyjából az egyensúly helyét, ahol talán majd a volatilitás csökkenhet, tehát a nagy átértékelődés meg a sortosok gatyából kirázása, túlburjánzás, ugye a $900 fölé majdnem 1000-ig, onnan a 20%-ot adta vissza, és a 700-800 közötti zóna lehet az, ahol most úgy tűnik, hogy kicsit stabilizálódik, ameddig nincsenek új hírek azzal kapcsolatosan, hogy az egész világot megverő módon brutális profitabilitással hasít tovább, vagy pedig valami porszem kerül a gépezetbe, és akkor az elmozdíthatja lefelé a nagyon durván optimista várakozásokból. Úgyhogy furcsa látni, hogy a Tesla 1%-ot mozdult
igen, a nap most végére. Nem, ezek voltak a jellemző igen mértékei az elmozdulásnak.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tina kérdezi, hogy jó reggelt, a bandik etikus banditává váltak-e pénteken?
Jaj,
hát ez még nem záróvizsga volt.
De bennem is fölmerült, hogy
na, igen, nagy
mit keresünk mi itt?
Igen, ja,
annyira tényleg pihennek.
Igen. Korábban bejárta a közösségi oldalakat a kiváló teljesítmény bizonyítványok fényképei, most meg nem tudunk róluk semmit, ez én rosszat sejtek.
Majd
úgyhogy majd megkérdezzük, igen, hogy mi a helyzet.
Nem, szerintem minden rendben van, csak... szerintem nagyon kifáradtak a fiúk, és
igen,
jó előre úgy gondolták, hogy az még biztos, hogy biztos még hétfőn még ne kelljen itt teljesíteni ők, és ezért vagyunk mi most is.
Valami ilyesmi lehet. Márti azt mondja, hogy a beoltás szektákat nem lehet betiltani, mint primitív őrült, és Fergábor pedig azt írja, hogy nem azért nem oltatom magam influenza ellen, mert úgy se fogom elkapni, hanem mert úgy is, vagy így is, úgy is elkapom. Igen, én pont ebben voltam, de ugye abból a cikkből az derül ki, hogy hogy ez nem csak, nem csak rólunk
nem
szól.
Nem csak magunkról szól, és ez egy nagyon fontos mondás.
Így van, uh-huh. És ez fontos. Na jó, akkor egyelőre ennyi. 0630 2010 909 az SMS, Viber és WhatsApp számunk. Hírek után pedig jövünk vissza.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Projekt alsóvonal final, alsóvonal final, final, alsóvonal V23, alsóvonal final.
Ismerős? Ha most kezded, talán még nem, de előbb-utóbb át fogod élni. Úgy hívják újrakezdés, vagy elkötelezettség, kitartás. Kit magadban és az ötletedben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos, nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem hagy nyugodni egy ötlet, jelentkezz az MVM Edison Startup versenyre 2020. február 29-ig. Mi támogatunk, mentorálunk és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre vitt ötleted. MVM Edison.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Dél-koreai siker született az Oscaron. Jön a kiara, amely megtépázta hétvégén Nyugat-Európát. 100 kilométeres széllökések és tavaszias meleg vár ránk ma. Következnek a részletek. Átadták az Oscar díjakat. Az idén először nemzetközi film vitte el a legjobb mozidíját, nem amerikai. A dél-koreai film Az élősködők nyerte a legfontosabb elismerést, de elvitte a legjobb rendezés, a legjobb forgatókönyv és a legjobb nemzetközi filmdíját is. A legjobb férfi főszerepért járó díjat Joaquin Phoenix kapta a Joker című film főszerepért. Renée Zellweger a legjobb női alakításért, amelyet a Judy című filmben nyújt a Judy Garlandként. Elton John és Bernie Taupin kapták a legjobb betétdal Oscar. Egyébként a Jokeré lett a legjobb eredeti filmzene díja is. Végre Brad Pitt is kapott egy Oscart, a legjobb férfi mellékszereplő díját. Az 56 éves színész Quentin Tarantino volt egyszer egy Hollywood című filmjében szerepelt. A nőknél Laura Dern lett a legjobb női mellékszereplő. Vasárnap délelőtt érte el Nyugat-Európát a Kiara nevű viharciklon, amely a késő esti órákban Magyarország fölé is megérkezett, amerre járt súlyos károkat okozott. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma és holnap országszerte lehet számítani akár 90 km/h sebességet is meghaladó rendkívül erős széllökésekre. A hidegfront mentén a Dunántúlon egy-egy zivatar is kialakulhat. A Kiara fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le. Megrongálhatja a házak tető szerkezetét, közlekedési zavarokat idézhet elő. Repülési rekordot döntött egy utasszállító, sebessége úgy megtolta a Kiara viharciklon szele, amely hétvégén elérte Nyugat-Európát. A menetrendben szereplő időpontnál 80 perccel hamarabb érkezett meg a British Airways egyik gépe, amely New York és London között jár, írja az időkép. A gép felszínhez viszonyított legnagyobb sebessége elérte az 1327 km/h, ez pedig új rekordnak számít a szubszonikus, vagyis hangsebesség alatt közlekedő repülőgépek között. A Kiara a legerősebb vihar a térségben 2013 óta, óránként is 130 km-es széllökések kísérhetik, megtépázta Nagy-Britannia országait, Belgiumot, Hollandiát és Németországot is elérte. Repülőtereket zártak le és kompjáratokat szüneteltettek, több helyen súlyos árvizek keletkeztek. Járvány van, mégsem jelentkeznek védőoltásért a magyarok. Több mint 1 millió ember térítésmentesen kaphatná meg az influenza elleni védőoltást, mégsem mennek a házi orvosokhoz. Pedig a jelzések szerint hétről hétre nő a betegek száma és egyre terjed a járvány, írja a Világgazdaság. Az idei szezonban az 1,3 millió rendelkezésre álló influenza elleni ingyenes vakcinának az 53%-át, vagyis csaknem 640 ezer adag oltóanyagot használtak fel január elejéig a házi orvosok, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Tavaly ennél is kevesebben 628 ezeren kiérték a védőoltást. Közel 200-an demonstráltak vasárnap a Fővárosi Természettudományi Múzeum tervezett Debrecenbe költöztetése ellen, majd tárlatlátogatás keretében foglalták el az intézményt. A résztvevők kiálltak a gyűjtemény és a múzeumi dolgozók mellett. Az esemény egy tavaly júniusban indult petícióhoz kapcsolódott, amelyet már több mint 14 ezeren támogatnak országszerte. 908-ra nőtt a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak száma Kínában. Vasárnap a nap végére 97-tel emelkedett a halottak száma az előző naphoz képest. A járvány gócpontjában, Hubei tartományban 91-en nőtt a számuk, és a halálesetek zöme a tartomány székhelyén Wuhanban történt, ahol további 73 ember halt bele a betegségbe. Szerte Kínában 3062 újabb fertőzésre derült fény. Ezzel a megbetegedettek száma 40.171-re nőtt az országban. Az időjárásról: délelőtt elszórtan, délután viszont egy erős idegfront hatására többfelé alakulhat ki eső, zápor. Az erős többfelé viharos délnyugati szél délután egyre inkább nyugatira fordul. Mindemellett 7-16 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok! Már élénk a hétfő reggeli forgalom, sok autó halad a bevezető utakon, és a belváros felé így már most várható némi torlódás. Lezárják a 13. kerületben a Madarász Viktor utcát, a Fiastyúk utca és az Agyag utca között, mert toronydarut bontanak. A Madarász Viktor utca egyirányúsága megfordul az Agyag utcától a Babér utca felé. A Jász utca pedig a Zsinór utca és a Fáj utca között van lezárva csatornajavítás miatt. Balesetmentes utat kívánok Önöknek!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Speed. thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Now remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Méghozzá február 10-én hétfő reggel 4:08 1 perccel a stúdióban Ács Gábor.
És Gete Balázs.
És a kedves hallgatók.
Nem érti ide a szél? Nem, még mindig nem érti ide a szél.
Hát a szél a fülesembe érti, de azt ez egy technikai probléma következtében elkezdett zúgni, képzeld el, és ki kellett cserélni. De tényleg teljesen, ahogy majdnem még pontos is volt, hogy a hírekben Kati mondjuk beszél a viharos erejű szélről. Aha. Egy nagy zúgás keletkezett a fülben. Na, de viszont azt nézem, hogy nem, ó, itt a hallgató kétségbe esett, hogy most decemberben volt oltatni, miért kéne most is menni influenza ellenére. Nem. Ez csak egy cikkajánló volt, egy pénteki interjú a 24.hu-ról egyáltalán az oltásról, átoltottságról, az oltás hasznosságáról, az oltás ellenességnek a nyavajáiról, úgyhogy nem arról beszéltünk, hogy most éppen kinek mit kell csinálnia.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Na hát vannak már azért torlódások. Azt mondja, hogy az Utinform szerint például az M3-as autópályán torlódik a forgalom az M0-as autóútól befelé, és Magyaródnál a 31-es főúton Maglód és Mende térségében, a 10-es főúton Üröm előtt, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti határában kell lassulásra számítani. Ugyancsak lassú a haladás a 11-es főúton Szentendre átkelési szakaszán, illetve Budakalásznál a főváros felé. Az M0-as autóút déli részén az M5-ös felé a Soroksári Dunahíd előtt a 20-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó veszteg el a külső sávban, így ott most csak egy sáv járható, ez okozza a lassulást. Az ellenkező oldalon az M1-es autópálya felé pedig az M51-es becsatlakozásánál torpal meg a kocsisor. Hallgatóktól azt kaptuk, hogy a Ferihegyi a Vecsési lámpától 15 perc a kökig koccanás miatt torlódás a Vecsési lámpa utáni feljárónál. Dr. Sziszinek köszi az infót, és nézem, hát Münchenben most 16 fok van, köszi. Nálunk is lesz 12-3, hogyha jól láttam a maxokat, amit várunk.
Sőt, nyugaton bejöhet nálunk is a 16-17, nagyon durva, hát a viharos szélben.
Az tényleg erős. És ja, hát igen, ez a baleset a 17. kerület Pesti útnál, ez egy félhetes info, nem tudom, hogy ott még tart esetleg a helyszínen, és vagy bármi, ha látjátok, esetleg írjátok meg, ugye az volt a korábbi info, hogy ott a Molkút előtt történt baleset, tehát a Pesti úton, hogyha ott még láttok valamit, akkor azt légyetek kedvesek a 0630 20 10 909-re megírni nekünk.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na,
hát végül is szinte budapesti lapszemle, mert a napi.hu számolt be a hétvégén arról, hogy hirtelen és nagyon gyorsan ledózerolták a közvágóhidat, végül is leegyszerűsítve, ott a ingatlan projekt hátteréről. Eltűntek nyomtalanul a közvágóhíd egykori épületei a föld felszínéről. Maradt egy kisebb épület, ugye, meg a víztorony. Hogy ennek mi lesz a sorsa, erről is ír, illetve mi a háttere ennek. Még a korábbi önkormányzattal szerződött le a cég szerint állami hátséllel rendelkező török befektető, így aztán még a Ferencvárosi önkormányzat sem tudott arról, hogy mikor és hogyan. Nagyon ügyesen a karácsonyi ünnepek közepette került föl a kormányhivatal weblapjára a döntés, illetve a határozat arról, hogy lehet dózerolni. Úgyhogy igazából Ferencvárosban kevesen tudtak arról, illetve sokak figyelmét elkerülte. De a bontási határozat a kerületi kormányhivatal honlapjára került fel, tehát pontosan karácsonykor. Kicsit félrevezető a cikknek a címe, mert a műemléki érték állott, most kőhalom, az kétségkívül jól hangzik, ugyanakkor kiderül, hogy műemléki végzettséget nem élvezett. A fővárosi közgyűlés viszont meg 94-ben szavazott meg neki.
Mert tényleg jól nézett ki a szépséget. Föl lehetett volna talán újítani.
De 94-ben fővárosi védelmet szavazott meg neki, és 18 nyarán kiemelt beruházásnak nyilvánította a kormány, és akkor itt jön a hátszéről szóló információ. És ez a háttere annak, hogy most már nem lehetett semmit tenni, és ledózerolták, és ott van már egy lakópark, kicsit bonyolultak tulajdonosi viszonyok vannak, ugye nem is érdemes ebbe így belemenni, de úgy néz ki, hogy egyes részei a történelmi épületnek újraépülhetnek. Például az egykori hústözsdének helyet adó ház, az a lakópark, már korábban korábbi tulajdonos már ott fölhúvott egy lakóparkot, az Allúr lakóparkot, és az is megmarad majd, illetve egy szállodafejlesztés is lesz még az Újváros részben, és ott is meg fog maradni még egy épület, meg gondolom, hogy a maga a víztorony, hogyha jól értem, mert azt nem dózerolták le most itt ebben, akkor ezt nem kell újraépíteni, az eredeti formájában maradhat meg, ugye? De neked is így, egy kicsit zavaros volt a vége, de nekem ez az infó jött be. Tehát a közvágóhíd története az a hirtelen ledózerolás után itt tart.
Kérlek, azt olvasgatom, hogy új funkciója lett a mobiljegynek, alapvetően a metroállomásoknál való áthaladást segíti, gyorsítja ez a dolog, ugye, hogy nem kell leolvastatni. Előre tudsz rá, tehát amíg mész le a mozgó lépcsőn, addig szépen be tudod állítgatni magadnak ezt a dolgot, ugye ki kell választani.
Ha, ott már nem, mert előtte volt a
bejárat, bocsánat, de hát hogy akkor is valahol
aluljáróba mész le, vagy elindulsz.
Igen.
Bejárat felé.
Nekem most írtam, a Kelenföldi pályaudvar jutott eszembe, ott még mész
a felső mozgó lépcsőn, igen.
Tehát kiválasztod az alkalmazásban megvásárolt mobiljegyet vagy bérletet, megnyomod a metroállomások feliratú gombot, és ott kiválasztod az állomás nevét a megjelenő listából. Ennyit kell tenni, és utána a felmutatással már lehet menni, ugye nem kell beolvastatni a megjelenő akármit. És ugye, hogyha be van kapcsolva esetleg a hely meghatározás a telefonodon, akkor ráadásul az utolsó funkcionál, ahol az állomás nevét fel kell jönni, ott ugye meg is ad kettőt, hogy körülbelül melyiknél lehetsz, vagy mi a jó, és akkor begyorsítja, és akkor ott egy nyomásra kiválasztatod, és már lehet is átsuhalni.
Ugye itt ennél az egész mobiljegy projektnél a lényeg az, hogy a rendes elektronikus jegyrendszer projekt az elhasalt,
igen,
ezért emellett ettől függetlenül fejlesztették le ezt a mobiljegy projektet, és bizonyos jegyek megvásárolhatók ugye a mobiltelefonon, viszont elég macerás volt, és az első visszajelzések is erről szóltak, hogy túl bonyolult ott még leolvasgatni a kódokat, és próbálják egyszerűsíteni a rendszert, hogy minél kényelmesebb legyen használni, és ettől függetlenül majd még lesz természetesen a normális mobil, nem, elektronikus jegyrendszer, amikor majd ugye akár bankkártyacsippentéssel, illetve nem tudom pontosan, hogy lesz, de majd újraindul az a projekt is, amiben ezt majd bele fogják applikálni, de erről még fogunk beszélni. Addig is, ha valaki tényleg nem akar molyolni a pénzzel, vagy akár menet közben szeret telefon gombnyomogatásával egyet venni, és nem akar megállni, akkor lehet ez jó ötlet. Napi jegyet lehet venni, azt tudom, meg havi bérletet most már, meg a reptéri járatra.
Igen, a százasra.
Igen, de sima vonaljegy, meg átszálló egy, az még nincsen benne. Legjobb tudomásunk szerint, ugye? Az utolsó, hogy
talán igen.
Szólt, az még nincs. Na,
szerintem és... Van még, vagy haladjunk, mert...
Hát, ugye erről lehetne hívni. Beszélni. Nagyon gyorsan elmondhatjuk. Á, igen, egy újabb nagyon nagy szállodát, vagy nem tudom, apartmant fedezett föl a 24.hu
ja.
Elég cikksorozatban göngyöríti föl. Aztán, mint egyébként évek óta mindenki tud, és valahogy azt nem értem, hogy miért nem kerül be ez a sajtóba.
Nem tudom, de hát ez az, hogy tele van a belváros. Eset, amivel igen. Írva, ott még használatba engedély, a raktárbavételi engedélye sincsen az épületnek, tehát az aztán az abszolút.
Igen, szóval napnál is világosabb volt, feketesség. Hogy sokkal több budapesti apartman van fönn a Booking-on és az Airbnb, mint ahánynak engedélye van. A két adatbázis összevetése nem okolt eddig se nehézséget, mindenki tudott a problémáról. Most a 24.hu rácuppant a témára, az egész részletesen földolgozta a hátterét, és ennek a sorozatnak egy új darabja, hogy most a belváros közepén egy többszintes 60 fős Csillivili hotel működik, úgyhogy semmiféle engedélye nincsen. Itt a hatóságok kérdés, hogy mennyire akadnak rá, illetve a korábbi cikkben is szerepel, hogy nem is olyan egyszerű föllépni ezek ellen az hotelek ellen, de úgy tűnik, hogy valami megmozdult, mert most már az önkormányzatok talán a cikkek kapcsán is nagyobb energiát fordítanak erre. A cikk sorozat első darabja az meg arról szólt, hogy egy fideszes képviselő cége üzemeltetett épp ilyeneket. Ő a cikk után a vonal kiszállt ebből a cégből, az is kiderült valamelyik cikkből. Szóval az, hogy az engedély nélkül működő szobáztatók történet, ez valószínűleg még folytatódni fog, de ez egy komoly probléma Budapesten.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin, és hát kezded el, írja Éva hallgató, és higgyünk neki, mert nem hiszem, aki találta volna ezt a történetet. Üdvözletem a Millás reggeli stábjának, nekem van Skolasztika nevű ismerősöm.
Oh.
Képzeld el? Volt anyósomról van szó, és az édesanyja után kapta a nevét az Anna mellé.
Aha.
Hát ennek nagyon örülünk, ez tök jó, köszi.
Aha.
Aztán...
Tehát akkor már kettő is, ugye, mert hogy anyuka is családi hanyabánként
akar öklődött. Így van, így van. Azt lehetett tudni, hogy az egykori katonai főiskolát az Üllői úton miért kellett a hirtelen lebontani, mert azóta is üresen áll, Jazzy James kérdezi tőlünk.
Hát nem tudjuk, most nem, így, helyből, nem. Fejből.
Aztán jött egy olyan is, hogy ahogy az élet minden területén, ugye az oltások körüli vitában is a szélsőségekkel az a baj, hogy ellehetetleníti az értelmes párbeszédet, sajnos az oltások nem tökéletesen kockázatmentesek, erről nagyon fontos lenne értelmesen vitatkozni, jelenleg ez lehetetlen. Hát a teljes kockázatmentességről ugye ebben az említett cikkben sincs szó.
Nem, sőt, benne is vannak
benne is van,
a százalékok, hogy
így is van,
hány esetben van.
Elég jól lejön, hogy nagyobb a hasznossága, sőt, lényegesen nagyobb a hasznossága, mint amekkora a veszélye.
Szerintem ez az SMS, ez egy kicsit olyan maszatolásnak tűnik, és most minden bántás nélkül, itt nincsenek szélsőségek.
Igen.
Tehát itt...
Illetve egy szélsőség van.
Itt igen van, vagy nem.
Igen.
És itt a nem a szélsőség, az igen, meg a normális. Itt nem érzem a szélsőséget. Mi lehet itt szélsőség? Nyilván az igennek is vannak apróbb mellékhatásai, de hát ez tudományosan bizonyít, és pontosan tudjuk, hogy minek hány esetben, nincs. Hány százaléknál lépnek föl ezek a mellékhatások. Ebből kell kiindulni, és ez az alap.
Meg abból, hogy ugye jól látszik az, hogy az oltás ellenességnek a terjedésével számos esetben micsoda problémák kerülnek, és ismét felszínre.
Igen, és most már ezeket is lehet összesíteni, igen. És nagyon-nagyon durva példák vannak, és romlik a helyzet. Ezért is érdemes erről beszélni, és ezért érdemes tényleg sokkoló az a cikk, azért ajánlatok mindenkinek a figyelmében.
Azt írja, hogy hallgató, jó reggelt, Luton 4 fok, de a real feel az -6. 50 km per óra széllökések. Én nem repülnék, de március végéig jelesz elvileg. Aztán M1-es, M7-es közös bevezetőn plusz 15-20 perc az út, és csak nőni fog.
Hát azt nem tudom, hallottad, de a hírekben a rekorddöntő repülőt, az nagyon kemény, úgy meglökte a hátszél, hogy rekordot döntött Amerikából Európa felé. Másfél órával menetrendelőt szállt le, és még ilyen gyorsan nem sikerült normál sugárhajtású gépen megtenni ezt a távot. Igen.
Kérdez egy hallgató, hogy lehet, nem figyeltem, eléggé ti beoltattátok magatokat? Nem, hanem pironkodva szembesültünk azzal hogy és nem. Ezt is igen. Elmondtuk, hogy azzal, hogy nem, és hogy azért nem önös érdekből, mert hogy nekünk nem kell, mert majd jól kiheverjük, és a cikk erre is kitér, hogy ez is felelőtlen magatartás, ugyanis attól még, hogy nem jön ki rajtunk, hordozók lehetünk, és hordozóként megfertőzhetünk
olyanokat,
gyengébb immunrendszerrel, bármiféle problémával lévőket, akik meg aztán bajba kerülhetnek.
De és tényleg csak a felszínt kapargattuk, hogy ahhoz képest, hogy milyen egyszerűnek tűnik, hogy vagy igen, vagy nem, az előbb is leegyszerűsítettük, annyi érdekesség van ebben a cikkben, és annyi sokkoló oldat, amiről nem tudtunk, pedig én is próbáltam ezzel kapcsolatban azért valamennyire képbe lenni, ezért is ajánlatjuk ennyire ezt a cikket, a pénteki 24.20 cikket a oltás ellenességre.
És hát ajánlatjuk László B. Katit is, aki rövid hírekkel jön most, hallgassátok meg, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit, és most próbáljuk elérni Dudás Viktort, egyik interjúból esik a másikba, úgyhogy valószínű most telefon végre kapjuk, és beszélgetünk róla az Oscarról.
Illetve előbb még megfutjuk a makrókörünket, és majd utána.
Még az is lehet.
Így legyen.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló, szórakoztató, kulturális talk show, immáron hetente háromszor. A Jazzy Hungarikumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színét, javát. Itt vannak velünk a legnagyobb bászok és a reményteljes titánok. Elmondják, hogy gondolják, és ami fontosabb, el is muzsikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar jazz legfrissebb híreivel, a legújabb jazz felvételekkel és kötetlen beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztő műsorvezető, Bokros László. Jazzy Hungarikum a 90.9 Jazzin vasárnap, hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, immár háromszor egy héten. Hiszen tudják...
Na szól a Jazzy, van egy jó napom.
Hétfőn este a Jazzy Hungarikumban Bogi lesz a vendégünk, aki többek között vadonatúj videóklipjéről is mesél.
Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
Átadták az Oscar-díjakat. Az idén először nemzetközi film vitte el a legjobb mozidíját, nem amerikai. A dél-koreai film Az élősködők nyerte a legfontosabb elismerést, de elvitte a legjobb rendezés, a legjobb forgatókönyv és a legjobb nemzetközi filmdíját is. A legjobb férfi főszerepért járó díjat Joaquin Phoenix kapta a Joker című film főszerepért, Renée Zellweger a legjobb női alakításért, amelyet a Judy című filmben nyújt a Judy Garlandként. Elton John és Bernie Taupin kapták a legjobb betétdal Oscarját, egyébként a Jokeré lett a legjobb eredeti filmzene díja is. Végre Brad Pitt is kapott egy Oscart, a legjobb férfi mellékszereplő díját. Az 56 éves színész Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmjében szerepelt, a nőknél Laura Dern lett a legjobb női mellékszereplő. Vasárnap délelőtt érte el Nyugat-Európát a Kiara nevű viharciklon, amely a késő esti órákban Magyarország fölé is megérkezett, amerre járt súlyos károkat okozott. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma és holnap országszerte lehet számítani akár 90 km/h sebességet is meghaladó rendkívül erős széllökésekre. A hidegfront mentén a Dunántúlon egy-egy zivatar is kialakulhat. A Kiara fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tető szerkezetét, közlekedési zavarokat idézhet elő. A Kiara a legerősebb vihar a térségben 2013 óta, óránkénti 130 km-es széllökések is kísérhetik. Megtépázta Nagy-Britannia országait, Belgiumot, Hollandiát és Németországot is elérte. Repülőtereket zártak le és kompjáratokat szüneteltettek, több helyen súlyos árvizek keletkeztek. Hatan vesztették életüket az utakon a hétvégén, 77 személyisérüléses közúti közlekedési baleset történt, amelyből 5 halálos kimenetelű volt, 24 súlyos és 47 könnyű sérüléssel végződött. A rendőrség 623 személyt fogott el, közülük 88-at az ellenük érvényben lévő körözés alapján, 402-t bűncselekmény elkövetésekor értek tetten. Elfogtak 36 határsértőt is, 4 személy ellen közokirat hamisítás, további 2 személy ellen pedig embercsempészés miatt indult büntető eljárás. 908-ra nőtt a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak száma Kínában. Vasárnap a nap végére 97-tel emelkedett a halottak száma az előző naphoz képest. A járvány gócpontjában, Hubei tartományban 91-jel nőtt a számuk, és a halálesetek zöme a tartomány székhelyén Wuhanban történt, ahol további 73 ember halt bele a betegségbe. Szerte Kínában 3062 újabb fertőzésre derült fény. Ezzel a megbetegedettek száma 40.171-re nőtt az országban. Az időjárásról: délelőtt elszórtan, délután viszont egy erős hidegfront hatására többfelé alakulhat ki eső, zápor. Az erős többfelé viharos délnyugati szél délután egyre inkább nyugatira fordul. Mindemellett 7-16 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban lassú a haladása a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a városközpont felé szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál. Torlódásra készüljenek az M1-M7-es autópálya közös szakaszán a budaörsi áruházaktól, majd tovább a Budaörsi úton, az M3-as autópályán az M0-as autót és a Szerencs utca között, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Lassú az előrejutás Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autótnál, a Pesti úton a Csabai út és a Keresztúri út környékén, a Haraszti úton pedig a Grassalkovics út előtt. A 13. kerületben lezárták a Madarász Viktor utcát a Fiascsúk utca és az Agyag utca között, mert toronydarut bontanak. A Madarász Viktor utca egyirányúsága megfordult az Agyag utcától a Babér utca felé. A 15. kerületben a Régi Fóti úton lezárták a félútpályát a Kazinci utca közelében, mert csatornát javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva halad. A Nagymező utcában szintén csak a fél útpálya járható a Zichy Jenő utca és az Ó utca között közműjavítás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzen. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all.
Hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start away.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát én ahogy átfutottam a makronaptárat, azt látom, hogy hazai szempontból lesz izgalom, infláció, GDP, sőt, mint több ugye még a hitelminősítők is bolygatják a hitelbesorolásunkat, úgyhogy szerintem lesz mire figyelni. Epik Győző segít nekünk rendet rakni itt az érkező makroadatokban, hogy az OTP elemzési központ elemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hogyha időben nézzük, akkor azt látom, hogy a hét közepé második fele lesz itt a sűrűbb, ugye?
Igen, bár hozzátartozik, hogy hétfőn is lesz egy nagyon fontos esemény, ami különösen majd a hét vége felé érkező inflációs adattal lehet különösen érdekes, az a swap tender aukció.
Igen, erről beszéltünk is múlt héten, igen.
Ugye ez azért fontos, mert ugye a jegybank az elmúlt években átalakította az eszköztárát. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ami ugye 0,9%-os alapkamat közgazdasági értelemben már nem ezt tekinthető alapkamatnak, hanem a három hónapos bankközi, a három hónapos bubor kamatláb az. És ezt a három hónapos bubor kamatlábat az MNB a bankrendszeri likviditáson keresztül próbálja meg úgymond finom hangolni, és ugye ezek a swap tenderek erre szolgálnak. Ugye a múlt héten már előfordult az, hogy a benyújtott ajánlatokból nem fogadott el semennyit se az MNB, tehát ez azt jelentette, hogy szűkítette a bankrendszer likviditását. Ugyanakkor a közelmúltban jelent meg a jegybanktól egy írás, hogy január legvégén volt körülbelül 600 milliárd forintnyi devizakötvény lejárat, illetve visszavásárlás, és február folyamán még további ilyen körülbelül 250 milliárdnyi várható. Ugye ez azért fontos, ugyanis ezeket a lejáró devizaadóságokat ugye az államadóság kezelés vagyis stratégiája keretében forintból akarják megújítani, hogy ugye csökkenjen Magyarország devizakitettsége. Ez viszont nyilván, hogyha a deviza helyett forintból újítják meg, akkor ugye ez a forint likviditás csökkenti. Uh-huh. Úgyhogy emiatt különösen érdekes lesz, hogy az MNB hogyan fog reagálni, hiszen ugye múlt héten, amikor nem fogadott el ajánlatot, akkor ugye hirtelen erősödni kezdett ugye a következő nap a forint a múlt héten. És ugye, hát most nagy kérdés, hogy előre tekintve lehet látni, hogy ugye voltak ezek a nagy deviza lejáratok, tehát szűkülni fog a likviditás. Másrésztről viszont ugye itt vannak az inflációs adatok, amik ugye már a múlt hónapban is ugye elérték a jegybank célságának a felső szélét, a 4%-ot, és ugye a legtöbb várakozás szerint januárban még ennél is magasabb lesz, valamivel 4% fölött lehet az infláció. Tehát, hogy ilyen értelemben pedig ugye inkább az volna a célszerű, hogy a monetáris kondíciókon szigorítson a jegybank, de ugye a másik részről pedig ugye itt van ez a likviditási oldala a dolognak, úgyhogy nagy kérdés, hogy az MNB hogyan fog egyensúlyozni úgymond a két változó között, hogy melyikre rak majd nagyobb hangsúlyt, amikor a swap tenderekről dönt.
Hát ez izgalmas lesz akkor, tehát ez a hét eleje, ez rögtön mai info lesz, ugye? És akkor így van. Megyünk tovább, és amit említettél, ugye ez hatással lehet az inflációra, meg az egyebekre. Az mikor jön? Szerdai talán?
Az infláció a hét végén jön.
Végén jön.
A GDP adatunk is. Hát itt ugye azt már látjuk, hogy Európa rendesen belassult a negyedik negyedévben, és hát ami adatunk van az ipari konjunktúráról, tehát ipari termelés, építőipar, az alapján azért az látszik, hogy a negyedik negyedévben ezek is lelassultak Magyarországon, illetve hogy Magyarországon is volt az egy belassulás. Mondjuk ezeket részben ellensúlyozhatja az, hogy a lakossági fogyasztás azért elég erősen alakult az utolsó negyed évben, de azért minden jele arra mutat, hogy azért ez az európai lassulás most már eléri Magyarországot is. Ugye eddig az ipari termelés adatokban sem nagyon lehetett látni a lassulást, most azért november-decemberben most már igencsak megjelent a magyar adatokban. Úgyhogy az elemzők azt várják, hogy az előző negyedév ilyen 5% körül növekedése, ez ilyen 4% környékére lassulhatott le az év utolsó negyedévében.
Uh-huh. Jó, és akkor ezután jön infláció, meg nemzetközi adatok is jönnek.
Igen, ugye a tengeren túlról is érkezik inflációs adat. Ugye az a különösen érdekes, hogy az amerikai infláció, illetve az amerikai maginfláció is, amire ugye a Fed különös hangsúlyt fektet, már azért jó ideje 2% fölött tartózkodik, úgyhogy előre tekintve itt azért lassulást várnak, főként azért, mert úgy tűnik, hogy Amerikában a bérnövekedés, illetve hogy általában ugye a foglalkoztatás növekedés is lelassult, ugye még mindig nő a munkaerőpiac, csak lassuló ütemben. Ami ugye a bérköltség oldalról ugye segíthet kordában tartani az inflációt. Ugye ez van a serpenyő egyik felében, a másik felében meg ugye ez az egész kereskedelmi háborús történet, a megemelt vámokkal, stb. Úgyhogy ilyen értelemben a FED se biztos, hogy könnyű helyzetben van, hiszen egyfelől ők is látják azt, hogy lelassul a gazdaság, ami azért segíthet lejjebb hozni az inflációt, de másrészt meg azért vannak olyan tényezők, amik azért továbbra is itt tarthatják 2% vagy a felett ugye az amerikai maginflációt. Úgyhogy emiatt egyébként egy viszonylag óvatos álláspontot van a piac az idei évre vonatkozóan, tehát ilyen minimális lazítást áraz jelenleg a piac inkább az év második felére.
Uh-huh. Jó, a forint tekintetében vártok valami különlegeset a hétre?
Hát ugye...
Mindezek fényében?
Ahogy említettem, ugye nagyon érdekes lesz ez a mostani szeptember aukció.
Tehát ez befolyásolhatja.
Ugye ez egy nagyon komoly, tehát ilyen signaling effekt a piac számára. A múlt héten is ugye ezért erősödött erre a hírre a forint. Úgyhogy ha megint az történne, hogy a jegybank nem fogadna be ajánlatokat, akkor az rövid távon forint erősítő hatású lenne.
De elég, mert hogy most két hete az történt, hogy egy napig erősítette, aztán mindkét héten bedőlt az újabb mélypont, múlt héten is, meg azelőtt is, ennek ellenére.
Hát ugye azért alapvetően elég kedvezőtlen nemzetközi környezet, ugye azért ez sem segítette a hét második felében a forintot, hogy talpra álljon. Tehát ugye azt kell látni, hogy a jelenlegi monetáris keretrendszerben igazából, tehát hogy ez a legegyszerűbb módja annak, hogy a jegybank valamiféle szigorítást elindítson, ugyanis hogyha csökken a likviditás a bankrendszerbe, akkor ugye följebb fognak menni a bankközi kamatok, tehát az kvázi olyan, mint hogyha történne valamiféle kamatemelés. Ugye ez van a serpenyő egyik felébe, a serpenyő másik felébe meg az, hogy ugye az infláció azért jelentősen felpörgött, tehát hogy azért mondjuk nyáron még ilyen 3% körüli értékeket láthattunk, most meg ugye 4%-ról beszélünk, ami akkor is aggasztó, hogyha ebben nagyon sok olyan tényező van, amikről azt gondoljuk, hogy tehát hogy alapvetően bázis hatások miatt jól fut be az infláció, és hogy ez majd szépen visszatér a 3% körüli értékre, de akkor is azért, hogyha megnézzük, azért, hogy a forint kamatok azért jelentősen csökkentek az elmúlt fél év során, ami ugye kevésbé teszi vonzóvá a magyar eszközöket, és hát ugye ezt azért láthattuk a forint árfolyamán.
Világos.
Uh-huh. Jó, tehát lesz izgalom bőven, úgyhogy figyelünk. Köszi szépen a beszámolót, jó munkát, szép napot kívánunk.
Én is köszönöm. Szia. Sziasztok.
Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével néztük át a heti forgatókönyvet makrogazdaság fronton.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
Egy üzenet, hogy jó reggelt, kétségbeesve látom, hogy az online felület megváltozott, az online hang meg nagyon furcsa lett, vissza lehet ezt csinálni, írja Péter, ezt gyorsan rohantam az oldalunkra, hát ott nem változott semmi, úgyhogy valószínűleg a jazzy.hu-ról van szó, ezt meg akkor majd továbbítjuk, mert azt nem mi kezeljük, mi a millásreggeli.hu-ért vagyunk felelősek. Na de nézzük akkor ezt a bizonyos Oscart, ami azért meglepetésekben igen gazdag volt, sőt, én már azt mondom, hogy a papírformát egyedül Zellweger hozta, de hát majd mindjárt megnézzük egy igazi szakival, Dudás Viktor filmszakértő a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Semmi nem érződik az éjszakás műszakból a hangodon.
Mint hogyha most kényelmesen hétkor felkelt volna egy kávé, vajasbriós borotválkozás, és odaült a készülék elé, hogy hívjuk.
Igazán hízelgő, amit mondtatok, köszönöm.
De nem így volt.
Nem így volt. Jó sorsomnak köszönhetően ismét közvetítettem az idei díjátadót a Mozilázó csatornát. Hát meglepetés volt. A színészi kategóriákban azt kell mondanom, hogy egy kicsit a Gáborral ellenkezve, hogy azért ott azt gondolom, hogy mind a négy nyertes az sima papírforma volt. Tehát, hogy ott az lett volna furcsa, hogyha nem. Ez a négy, tehát Brad Pitt a legjobb férfi mellékszerep, Laura Dern a legjobb női mellékszerep, és ugye...
De hát, van a Golden Globe-on is volt, ugyanez volt, nem?
Tulajdonképpen abszolút ugyanez volt a színészi céheknek a díjátadóin is, ugye nagyjából ugyanez a díjazás történt, és ugye a legjobb női alakítás az René Zellweger, és a legjobb férfi alakítás pedig Joaquin Phoenix, tehát igazából ne kell elmenet vitatkozni. A legjobb rendező az már mindenféleképpen meglepetés, tehát az, hogy gyakorlatilag az élősködők négy fontos filmet, tehát a forgatókönyvet, a rendezést, a legjobb nemzetközi filmet és a legjobb filmet is megnyerte, azért ez egy, olyan, ez egy olyan momentum, amit úgy azért ízlelgessünk, hogy az amerikai filmakadémia díját adóján úgy nyer egy dél-koreai film, hogy először jelölne egy dél-koreai filmet Oscarra, és gyakorlatilag a király kategóriákban mondhatjuk azt, hogy diadalmaskodik.
Tök jó. Mi örülünk?
Ez mindenféleképpen meglepő. Igazából
megérdemli?
Nem lehet ezzel vitatkozni, hogy most megérdemli, vagy nem. Tehát annyira más típusúak a filmek. Tehát most épp azon beszélgettünk itt a közvetítést követően, hogy ez egy olyan film, amire úgy nem tudod azt mondani lelkesen egy az ismerősödnek, hogy figyelj, ez a film, ez Oscar nyert, menjél is nézzük, hogy tök jó. Tehát, hogy nem tudsz úgy lelkesen, de mondjuk a Jokerre se tudod lelkesen elküldeni a barátaidat, hogy nézd meg. Ez egy olyan film, ami nagyon sok gondolatot ébreszt az emberben. Miközben nézed, van, hogy azt gondolod, hogy vígjáték, van, hogy azt gondolod, hogy egy mély dráma, van, hogy azt gondolod, hogy egy nagyon komoly társadalom kritika, van, hogy azt gondolod, hogy egy véres thriller. Tehát nagyon-nagyon sok hangulata van ennek a filmnek.
Ez alapján tetszik.
Ami tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ezekért az élményekért ülünk a moziba. Tehát hogy gyakorlatilag ugye azért az élmény és azért a varázslat, amit adott esetben egy rendező tud a filmjével okozni. Ugye van az a mondás, hogy egy jó film megmutatja, hogy mire képes a színész, egy rossz film meg megmutatja, hogy mire képes a rendező. Na most ez a film, ez olyan, ami azt is megmutatja, hogy mennyire jó egy rendező, és mennyire jó egy stáb. Tök ismeretlen koreai színész. Mondjuk a rendezőt nyilván nem kell ismeretlennek mondani, hiszen azért mégiscsak az amerikai filmrendezők céhének a tagja, tehát nem egy newcomerről beszélünk, tehát ugye ő már dolgozott amerikai produkciókkal, és ugye az, hogy tolmáccsal szólalt meg mindenhol, ugye angolul kérdezték, koreai válaszolt szólt, és a tolmács fordította, azért ez nyilván egyfajta, nem azt mondom, hogy pozőrség, csak egyfajta szerepvállalás volt az ő részéről, amit nem elítélendően mondok, csak hogy ő fölvállalta ezt a koreaiságát, és ezt is egyfajta demonstrációnak szánta. Tehát, hogy egy nagyon jó kigondolt és nagyon jó kiművelt alkotóról beszélünk, akinek igenis komoly céljai vannak, és hát ugye az tényleg megindító pillanat volt, amikor ugye a legjobb rendezésén átvette a díjat, és egyből Martin Scorsese-nak köszöntem meg első között, akinek ugye a filmjeit nézve tanultam meg a szakmát. A másik köszönete pedig ugye Quentin Tarantino felé fordult, aki már akkor ajánlgatta az ő filmjeit Hollywoodban, meg gyakorlatilag szerte a világon, amikor még gyakorlatilag senki nem ismerte, csak úgymond ilyen koreai.
Ha már Tarantino, ismételd el egyszer az iménti mondásodat a színészről, meg a jó filmről, meg a rendezőről?
Tehát egy jó film az megmutatja, hogy mi rejlik egy színészben, egy rossz film meg azt mutatja meg, hogy mi rejlik a rendezőben.
És ez volt egyszer egy Hollywoodra, mintha pont fordítva lenne, igaz, azért mosolyogtam az előbb, mert hogy nálam nem jó a film, viszont valóban kiváló volt Brad Pitt, és ezt mondjuk elégre szemléltem, hogy én már a Big Short-ért adtam volna neki mellékszereplőként, mert szerintem ott is zseniális volt, de hogy elképesztő, tehát elvitte, amennyire lehetett. Szerinted?
Nézd, én szerettem a volt egyszer egy Hollywood filmet, és én pont azért szeretem benne Tarantinót is, meg Brad Pittet is, meg a Leonardo DiCaprio-t is, hogy tulajdonképpen ez a három nagy színész, vagy ez a három nagy hollywoodi legenda úgy tudott együttműködni, hogy nem elnyomták egymást, hanem szerintem erősítették egymás hatását. Tehát, hogy, és a volt egyszer egy Hollywood úgy volt tarantinói film, hogy nagyon-nagyon sokat beszéltek benne, ami ugye nagyon jellemzője, hogy itt túl vannak írva a monológok, meg a helyzetek a Tarantino filmekben, hogy mégsem beszéltek benne annyit, és a csöndek is beszédesek voltak, tehát hogy egy olyan, tehát egy új típusú Tarantino filmet láttunk, tehát én mondjuk nagyon szerettem azt a filmet.
Nagyon-nagyon megosztó, érdekes,
hogy nagyon nem. Mi történt az írrel? Hát volt egy csomó jelölés, és nem hozott semmit.
Hát ez már a második olyan filmje Scorsese-nek, aminek ugye 10 jelölése van, és gyakorlatilag egyet sem.
Ez is egyfajta rekord.
Ugye... Viszont ő kapta a vastapsot, ugye? Mégis.
És ugye, hát ő kapta a vastapsot, de...
Hát attól még ő a Scorsese, tehát igen.
Igen, tehát nyilván azt az életművet nem lehet elvenni, de én egy kicsit azt érzem, és az a házassági történetre is igaz, ha bár lehet, hogy ezzel nem leszek túl népszerű, de hogy a Netflix azt gondolom, hogy azért, hogy többnyire inkább középszerű filmeket csinál. Tehát, hogy az, ami széles közönséghez készül, azok a filmje, azok többnyire nem átütőek. Tehát nem is jó az a szó, hogy középszerű, hanem inkább azt mondom, hogy nem átütő. Tehát, hogy biztos, hogy nagyon jól érezte magát Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel, meg még szerintem Ray Romano is, amikor forgatták ezt a filmet, mert ugye bármennyire is meglepő, ez az első közös produkciója Joe Pescinek és Al Pacinónak, tehát ők még soha nem játszottak együtt. Tehát biztos nagyon jól érezték magukat, de ezt a filmet a Scorsese egy párszor már megrendezte. Tehát, hogy nem egy olyan alkotás, ami miatt mondjuk így nagyon imádjuk. Tudjuk, hogy pont ilyen filmeket, pont ilyen karaktereket szokott megformálni, meg megformáltatni a Robert De Niroval. Egyébként Al Pacinónak is ez volt az első közös munkája Martin Scorsese-vel, de most azt gondolom, hogy ez a film nem annyira átütő, mint ahogy a házassági történet is. Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon a két főhősnek az életéből egy ilyen pillanat, vagy egy ilyen kiragadott momentum, és se az előéletet, és se az utóéletet utána nem nagyon látjuk. Pedig azt úgy jobban szerettük, vagy jobban szerethettük volna.
Uh-huh. Még néhány, most nyitott végű kérdés, illetve ami impulzus, izgalmas volt, érdekes volt, meglepett bármi a közvetítésből, akár, vagy magáról a gáláról, mi az, ami most így hirtelen beugrik, hogy na, hoppá, erről
nem érdemes beszélni. Nagyon-nagyon erős volt zenében a diátadó, tehát nagyon-nagyon jó zenei betétek voltak, uh-huh. Nagyon-nagyon jó filmmontázsok voltak, amit már régóta hiányoltam az Oscarra. Ugye egy új színpadi látványtervező Jason Sherwood volt, aki a látványt megtervezte, zseniális volt a színpad szerintem. Ugye Glenn Weiss, aki már kétszer kapott Emmyt Oscar rendezésére, szerintem most ezért a harmadikat is meg fogja kapni, ő volt az adásrendező, tehát nagyon fiatalos volt, nagyon lendületes volt, egyáltalán nem hiányzott a műsorvezető, mert voltak éppen elég poénok a színpadon. Ugye hát eleve az est nyitó monológia ugye Steve Martin és Chris Rock nevéhez köthető, és ugye ők ketten együtt már ötször vezettek Oscart, ugye Steve Martin háromszor, Chris Rock kétszer, tehát hogy tulajdonképpen jó volt. Nem volt annyira flott, de azért végül is poénos volt, és aztán nagyon sokszor jöttek föl úgy párok a színpadra, ugye az alelnökből ismert Julian Dreyfus és Will Ferrell, vagy ugye Maya Rudolph és Kristen Wiig, tehát voltak nagyon sokan, akik poénkodtak a színpadon, ugye Gal Gadot, Brie Larson és Sigourney Weaver, ugye a három szuperhős, tehát most földön kívüli legyen a talpán, aki mondjuk ezt a három nőt meglátja a színpadon, még mindig ott tudott volna ülni a Dolby Theater-nek a nézőterén, pedig hát azért tudjuk, hogy azért Hollywoodban van néhány földön kívüli, de hát tehát jó volt a show, pörgött, élvezetes volt, úgyhogy én szerettem az idei Oscart, gyakorlatilag minden ilyen negatív érzésem, hogy hát jobb lenne, ha lenne műsorvezető, az így most elillanni lát.
Mm-hmm. Na, jól
akkor
van.
Az végszónak jó is.
És most már pihi, vagy még mész valahova?
Most már egy jelenésem van, és aztán pihi, és aztán majd este 6 órakor újra élőben közvetíti az Oscar a rövid vágott változatot, amit Vodala Márk Szinkron Tomát barátommal újra. Gyakorlatilag, mintha élő lenne, úgy kell közvetítsünk, csak ott annyi a hátulütő, hogy ahhoz viszont már nem fogunk forgatókönyvet kapni, úgyhogy ez egy fokkal nehezebb lesz, de boldogan csináljuk.
Ó, szuper, na, addig is jó pihenést. Jó, akkor.
Okay. Köszönjük a beszélgetést, jó pihenést, jó munkát, szép napot, szia. Viktor filmszakértővel néztük át az idei Oscar gálát és a díjazottakat.
Most pedig László Békati hírei.